Mi itt a Szenzorban általában azért a magasabb árkategóriájú és fejlettebb csúcsmodellekről szoktunk beszélgetni, nem csak mint tesztkészülék, hanem mint a hírek között is ezek kerülnek be elsősorban itt a szortimentbe, aminek nyilván alapvetően több oka is van. Az egyik az, hogy nekünk azért az a tapasztalatunk, nem csak itt a hallgatottság szempontjából, hanem ugye a mobil arénán megjelenő hírek olvasottságát megnézve is, hogy az ügyfelek, illetve a hallgatók és az olvasók hát sokkal kíváncsibbak az új, nagy tudású, innovatív és hát ennek megfelelően drága csúcsmodellekre, mint az átlagos középkategóriás vagy akár a belépő szintű készülékekre is. A másik oka a történetnek, hogy maguk a készülékgyártók is alapvetően úgy működnek, hogy ők inkább sokkal szívesebben beszélnek a friss csúcsmodelljeikről, mint az ilyen középkategóriás vagy annál alacsonyabbra árazott készülékekről, mert ők is tudják azt, hogy egy image szempontból vagy a cégnek az ismertsége szempontjából hát jobban fekszenek a hírekben ezek a csúcskategóriás modellek, mint az egyszerűbb készülékek, de ahogy haladunk előre az időben, azért azt lehet látni, hogy hát mint mindennek, ugye telefonoknak az árai is jelentősen megdrágultak, és ez nagyon erősen tetten érhető a csúcskategóriában, ahol lényeges különbségek vannak a tavalyi árszinthez képest, és hát ugye kvázi lakmuszpapírként működik ilyen szempontból az Apple, akinek a 14-es sorozatának az ár szabása az jóval drágább, mint amilyen egy évvel korábban a 13-asnak volt, és ugyanezt az árnövekedést azért látjuk minden kategóriában, így aztán látjuk az alacsonyabb kategóriákban is. És ez arra sarkalja a cégeket, hogy elkezdjenek egy picit foglalkozni ezekkel az olcsóbb készülékekkel is, és nem kell messzire menjünk egy élő példáért, ugye még operátori szinten is felmerült ez a gondolat, és ugye ennek az egyik, hát hogy mondjam, jele az az, hogy a Telekom is a közelmúltban saját márkás készülékeket vezetett be a kínálatba, ugye a T-Phone-ról és a T-Phone Pro-ról már beszéltünk itt a Szenzorban hetekkel ezelőtt, amikor ez a bejelentés megtörtént, de ott is az volt a cél, hogy az ügyfelek kezébe adjanak egy, hát mondjuk az, hogy relatív kedvező árfekvésű, de mégis 5G-s telefont, és úgy néz ki, hogy nem csak az operátor vagyis a szolgáltató gondolkodik így, hanem egyre több készülékgyártó dönt úgy, hogy azokat a készülékeket is behozza Európába, vagy legalábbis Európa felénkesül felébe, amelyek hát elsősorban inkább Kínának, vagy a fejlődő országok piacainak készültek, és ilyen telefon a most nemrég bemutatott Honor X6-os is, amit hát alapvetően ténylegesen Kínában mutattak be, de nem kellett sok időnek eltelnie azért, hogy behozzák Magyarországra is, és most már Magyarországon is elérhető ez a telefon. És ez egy kedvező árfekvésű készülék, ennek megfelelően nem is túlságosan különleges, ami azt jelenti, hogy egy 6,5 hüvelykes, csak HD felbontású kijelzővel rendelkező eszközről van szó, amiben egy MediaTek Helio G25-ös, hát tényleg nagyon belépő kategóriás chipset dolgozik, de azért van benne 4 GB RAM és 64 GB belső tárhely. És ha megfordítjuk a átlapon, egy egész csinos kameraszigetet fogunk látni, ami 4 kört mutat fel, de ebben a 4 körben csak 3 kamera látható, mert a negyedikben van a vaku, és abból a 3 kamerából is, hát nem meglepő módon, igazából egy olyan modul van, ami ténylegesen izgalmas, vagy hát legalábbis fényképezésre alkalmas, mert egy 50 megapixeles főkamerát kapott az a készülék, a mellette levő két kamera az pedig kvázi segédszenzor, az egyik a makrófotókért felel 2 megapixeles méretben, ami hát majdnem használhatatlan kategória, a másik pedig egy mélységszenzor, ami arra jó, hogy a főkamerát segítsen mélységadatokkal, és hogyha személyeket fotózunk, akkor a portré képességek azok jobbak legyenek, de egyébként tényleg semmi különös nincs benne, 60 Hz-es a kijelző képfrissítése, ez egy IPS kijelző, nem pedig AMOLED, és ez egy 4G-s telefon, tehát még 5G sincsen benne. Van benne microSD bővíthetőség, ami egyre inkább ritka ezekben a készülékekben, és van benne egy 5000 mAh-s akkumulátor, ami hát csak 10 wattos töltést tud felvenni, szóval igen lassan tölt, valószínűleg nagyjából 3 óra kell neki ahhoz, hogy teljesen feltöltsön, viszont ezzel a tényleg kvázi belépő szintű hardverrel ez az 5000 mAh ez elég sokáig ki fog tartani. Mi azt prognosztizáljuk, hogy 2-3 napos készenléti időkre is alkalmas lesz a telefon. és egyébként semmi extra. Van rajta egy Android, rajta van ez az M-Motion UI-ból származtatott Honor kezelőfelület, amit ugye még kvázi a Huawei-től örököltek meg, és mint minden Honor telefonon, ezen is rajta van a komplett Google ökoszisztéma, ugye hát kvázi ez különbözteti meg most a Honor készülékeket a Huawei hasonló modelljeitől, mert ugye a Honorra nem vonatkoznak azok az amerikai kereskedelmi embargók, amik a Huawei-t hát nehéz helyzetbe hozzák, és nem tudják rátenni úgy a Google szolgáltatásokat, mint bármelyik más gyártó. Szóval a Honor X6 megjött Magyarországra, valóban azt lehet mondani, az olcsóbb készülékek között versenyez, de azért azt is látni kell, hogy hát ez a kategória, amiben a Honor X6 van, ez is megdrágult egy 30-40%-kal az egy-két évvel ezelőtt ismert belépőszintű készülékek árakhoz képest, szóval még erre sem mondhatjuk, hogy kifejezetten olcsó, nem az a típusú készülék, hogy az ember megveszi, használja, aztán félre rakja, mert annál azért többe kerül. Aki nagyon olcsó telefont keres, az most már tényleg a nyomógombos vonalon tud maradni, ott hát az okostelefonokhoz képest tényleg filléres kategóriás telefonok érhetőek el, de hát nyilván jóval korlátozott a funkcionitással. Ez a Honor X6-os, ez az alapfeladatokra valószínűleg minden gond nélkül alkalmas, de nyilván ne akarjunk vele fantasztikus képeket csinálni, meg szuper videókat, meg nem is tudja elfuttatni a legújabb játékokat, de nem is kerül annyiban, mint az erre képes legalább felső középkategóriás vagy csúcsmodellek. És hogyha már ez így szóba került, akkor rögtön váltsunk is egy nagy kategóriányit előre, vagy legalábbis fölfelé. Európába érkezett a Motorola Razr 2022-es telefonja, ami egy összehajtható kijelzős kagylókészülék, és mint ilyen meglehetősen ritkának számít a piacon. Jelen pillanatban Magyarországon három ilyen készülék vásárolható meg. Az egyik a Huawei P50 Pocket, ami egy kifejezetten nőiesre tervezett összecsukható telefon, de hát ugye nyilván megvan az a nehézség vele, hogy a Google szolgáltatásokat nélkülözi. A másik a Samsungnak a Flip 4 nevű modellje, ami viszont egyre többet fejlődik az első generációhoz képest, és egy egész kiforrott kis kajló telefon lett belőle, éppen ezért meglehetősen népszerű is, hát ebben a vékony kategóriában, amiben a kagyló telefonok vannak, és most harmadikként megérkezett ugye a Motorola-nak az eszköze is. Na most az az érdekes, hogyha megnézzük a készüléknek a specifikációit, akkor azt fogjuk látni, hogy nagyon hasonló hardverrel és képességgel rendelkezik ez a telefon, mint amit a Samsung is kínál a Flip 4-gyel, csak hát más a márka neve, meg hát nyilván azért vannak bizonyos különbségek. Az egyik ilyen különbség, hogy a Motorola nagyon büszke arra, hogy annak ellenére, hogy hajlítható a kijelző, ha teljesen szétnyitjuk, akkor meglehetősen csekélynek mondható az a hajlítási gyűrődés, ami ugye a zsanérnál helyezkedik el a hajlítás vonalában, és erre mindig a Motorola nagyon figyelt, hogy ez alig legyen látható, mert ők is pontosan tudják, hogy ez azért szokta zavarni az embereket, és az Z-Flip 4-nél ez például sokkal inkább tetten érhető ez a hajlítási gyűrődés, és ez alapvetően a zsanér kialakításának a függvénye. A Samsungnak a zsanérja az gyakorlatilag a második Fold és Flip óta nagyon hasonló elve működik, persze csiszolgatnak rajta, hogy ellenállóbb legyen, több nyitáscsukást kibírjon, és hogy kevésbé gyűrődjön, de mindig az látszik, hogy a többi gyártó, aki nem ezt a fajta zsanérmechanikát használja, mint a Samsung, ha mint amilyen az Oppo, a Honor, a Xiaomi, vagy ugye a Motorola, az ő gyűrődési mélységük az valamivel kisebb. Viszont a Samsung azért ragaszkodik a saját maguk által fejlesztett zsanérhoz, mert meg tudják oldani a vízállóságát a telefonnak, míg az a fajta vízcsepp alakú gyűrődés, amit ugye a többi gyártó használ, az erre nem alkalmas, és ennek megfelelően a Motorolának is csak egy IP52-es védettsége van, ami azt jelenti, hogy hát a fröccsenő víz ellen ellenálló, de nagyon több nedvességet nem tud hatékonyan kiszűrni magából, szóval ezt nem lehet vízbe rakni ezt a telefont. Más szempontból viszont nagyon hasonló ahhoz, amit a Samsung kínál. Ez ugye azt jelenti, hogy ha összecsukjuk, akkor egy külső kijelzőt kapunk a fedlapon, ami ebben az esetben egész nagy, ez azt jelenti, hogy 2,7 incses és egy OLED kijelzőről van szó, ami 573x800 pixel tud megjeleníteni, tehát majdnem, hogy használható teljes értékű kijelzőként, csak annál jóval kisebb, és a Motorola is mindenféle olyan funkciókat tesz ide, amiket ugye könnyen lehet itt elérni, bizonyos widgeteket ki lehet rakni, lehet változtatni az üzemmódok között, tehát látjuk, hogy ki hív bennünket, milyen üzeneteket kaptunk, tehát ilyen értesítési kijelzőnek működik, illetve ha összecsökjük a készüléket és fotózunk vele, akkor ugye egy nagyon remek felület arra, hogy selfie-knél lássuk magunkat a külső kijelzőn, és ezzel együtt pedig ugye a külső kamerákat is tudjuk használni, vagyis azt a főkamerát és azt az ultraszéles kamerát tudjuk használni, amivel egyébként is fotózunk a telefon kinyitott állapotában, ez pedig egy optikailag stabilizált 50 megapixeles főkamerát és egy 13 megapixeles ultraszéles modult jelent. Na most a gond általában ezekkel az összecsukható telefonokkal az, hogy hát elég vaskosak összecsukva, és ez most is így van, tehát nincs nagy megváltás, ez hogyha összecsukjuk, akkor egy ilyen kis szendvics jellege lesz a készüléknek, viszont elég kompakt is lesz más kiterjedését tekintve, tehát könnyen be lehet dobni egy retikülbe, vagy elég jól befér egy nadrág zsebbe. Ami inkább probléma, hogy az akkumulátorok nem nagyon szokott elég hely maradni, és ez most is így van, mert hát 3500 mAh az akkumulátor ebben a készülékben. Na most ez jó pár évvel ezelőtt azt mondtuk volna, hogy hú, hát azért ez menő, hogy 3500 mAh akkumulátor belefért, de mostanában, ugye pont most beszéltünk egy olcsóbb Honorról, mostanában azért a 4500-5000 mAh szokott inkább a trend lenni, ahhoz képest a 3500 az karcsúnak tűnik, és ha azt is elmondjuk, egy csúcskategóriás hardware van, ugye a Snapdragon 8 Plus Gen 1-es chipset van benne, akkor azért feltételezhetjük, hogy a telefon azért fogyaszt energiát, és ez valóban így van, tehát nagyjából egy egynapos üzemidőre lehet felkészülni, de valamelyest csökkenti az energiafogyasztást az, hogy ugye megvan nekünk ez a külső kijelző, amin azért számos dolgot el tudunk intézni, és ezért nem kell állandóan nyitogatni a telefont, hogy a teljes mérete legyen, mert ha teljesen kinyitjuk, akkor egy 6,8 hüvelykes Full HD AMOLED kijelzőt fogunk kapni, ami 120 Hz-es, tehát egy csúcskategóriás kijelző is került bele, de ez nyilván elég sokat fogyaszt, tehát ha kevésbé nyitogatjuk, akkor kevésbé fogyaszt, és akkor talán tényleg nem lesz probléma ezzel az egynapos üzemidővel. Amit még érdemes a készülékről tudni, hogy miután Motorola telefonról van szó, ezért a vegytiszta Androidot fogjuk rajta megtalálni, vagyis alig-alig nyúlt bele a Google szoftverébe a Motorola, ez pedig azt jelenti, hogy hát a frissítések is fognak rá rendszeresen érkezni, legalább két főverzió frissítést megél, és legalább három évnyi biztonsági frissítést fog kapni a készülék, szóval megpróbálták én időtállóvá tenni, de most ugye a frissítések megint előkerültek sokszor így a köztudatban, mert bizonyos cégek most már 3 vagy 4 évet is ígérnek, ilyen például a Samsung, és ugye ott van az e tekintetben abszolút élen járó Apple, aki 5-6-7 évnyi frissítés is ad a készülékeihez. Most ha onnan nézzük, akkor ehhez képest ez a 3 éves készülék frissítése, amit a Motorola kínál, ez karcsúnak számít, de más szempontból nézve viszont, amikor azt mondjuk, hogy vannak olyan gyártók, akik kidobnak telefonokat a piacra, és aztán soha nem kapnak verzió frissítést, hát onnan nézve viszont egy korrekt ígéretnek is tekinthetjük. Szóval megérkezett ez Magyarországra, árban nagyjából ugyanazt a szintet képviseli, mint a Samsung, ami ugye a konkurens modell, úgyhogy eléggé ízlés dolga, hogy ki melyiket választja. Nyilván vannak benne szoftveres és funkcionális különbségek, ugye más a zsanér, kicsit nagyobb a külső kijelző, ugyanakkor viszont egy picivel kevesebbre a frissítés és kisebben az akkumulátor, tehát vannak előnyök és hátrányok is, hogyha a Samsunggal hasonlítjuk össze, de a lényeg az, hogy kapható. És ezzel együtt pedig hát az is kiderült, hogy a Motorola további két hajlítható készüléket képzel el a jövőben. Mind a kettő ebben a Razer vonalban fog szerepelni, vagyis nem úgy hajlítható, mint a Foldok, hogy egy normál méretű telefont kinyitunk és egy tablet lesz belőle, hanem úgy hajlítható, mint a most bemutatott telefonjuk, vagyis hogy egy normál méretű telefont félbecsukunk, és akkor egy kisebb eszköz keletkezik. Szóval a Motorola úgy néz ki, hogy inkább ezen a vonalon dolgozik, és úgy hírlik, hogy lesz egy ennél többet tudó és drágább készülékük a közeljövőben, és lesz egy picivel kevesebbet tudó, de olcsóbb modell is, szóval egy ilyen három fős palettával indulnak majd neki ennek a vonalnak, de nem csak ők azok, akik ebben látnak fantáziát, hanem benne van ebbe a sztoriban nagyon erősen az Oppo is, akiktől mi hát év végén vagy legkésőbb év elején várjuk, hogy bemutatkozik a hasonló kialakítású telefonjuk. Ugye az Oppónak minden év decemberében van egy nagy rendezvénye valahol a világban, ahol az újdonságaikat és a leginkább innovatív dolgaikat mutatják meg, és hát igazából itt az a helyzet, hogy ők eddig ezt a könyvszerűen kinyitható dolgot csinálták, az Oppo Find N-nel, és most úgy néz ki, hogy az idei évben hát egyrészt frissítik az Oppo Find N-t, és lesz egy újabb könyvszerűen kinyitható telefonjuk, de ezek mellett pedig érkezik tőlük is egy ilyen kagylószerűen összecsukható modell. És ha minden információ helyes, akkor azt lehet mondani, hogy az Oppo Find N az nem érkezett meg Európába, az maradt a kínai piacon, de az idén bemutatásra kerülő, hamarosan bemutatásra kerülő, kagylószerűen összecsukható Oppo telefon, az már globális termék lesz, ami azt jelenti, hogy nem csak Kínában lehet majd megvásárolni, hanem majd az európai piacokra is bevezetik, és akkor a Motorola-nak a most bemutatott készüléke hát mindenképp kap egy ellenfelet, mint ahogyan ugye a Samsung is, és az Oppo-nak olyan szempontból szerencséje van, hogy ugye a Motorola-nak meg a Samsungnak is az utódja, az majd valószínűleg jövő ilyenkor fog piacra lépni, az Oppo-nak tehát van egy pár hónapja arra, hogy felkészüljön mind árazásban, mind funkciók, mind design tekintetében, és hogy olyan telefon tegyen le az asztalra, ami versenyképes a felsorolt másik kettővel. Még egy rövid hírre van időnk itt az első blogban, ez pedig a Realme 10-es szériának a közelgő bejelentésével kapcsolatos. Úgy néz ki, hogy a BBK Electronics-hoz tartozó gyártó hát továbbra is afelé tendál, hogy nem egy darab telefon dob piacra a Realme 10 néven, hanem a jelen ismereteink szerint négy ilyen modell is van, a 4G-s és az 5G-s verzió, valamint a Pro és a Pro Plus modell. Ezek ugye az a Pro és a Pro Plus, az mind a kettő 5G-s lesz. Amit tudunk egyelőre, hogy a 4G-s verzió az egy meglehetősen egyszerű középkategóriás telefon, Helio G99-es chipsettel, ami a MediaTek legfrissebb, de még 4G-s chipsete, és egy 90 Hz-es OLED kijelzős panellel rendelkezik, valószínűleg Full HD felbontással, 33 wattos töltéssel, tehát ez egy 5000 mAh órás akkumulátorral, tehát ez tényleg egy ilyen középkategóriás modell, és minden további eszköz, ami ennél drágább lesz, ugye az 5G, a Pro és a Pro Plus, az valószínűleg egy már inkább átcsúszik a középkategória felső szegmensébe, de nagyon kíváncsiak leszünk, hogy ők mit kezdenek az árazással, mert a Realme eddig arról volt híres, hogy kifejezetten kedvező áron kínál korrekt tudású telefonokat, de még nem történt meg a hivatalos bemutató, lehet, hogy a jövő heti szenzorban már be tudunk róluk számolni. Most viszont ennyi fért bele a műsor első felébe, jönnek a normál feles hírek, mi pedig folytatjuk a CAT B53-mal és a strapabíró telefonokkal. Maradjanak velünk!